Sziasztok, ez a Kibeszélő, az Index politika rovatának podcastja, én Csurgó Dénes vagyok. A mai adásban pedig arról lesz szó, hogy 2019 az tényleg a klímamozgalom éve volt-e, avagy sem. 2019 az biztos nagyon sok szempontból lesz nagyon emlékezetes év, de az egyik az valószínűleg az, hogy talán ez volt az az év, vagy úgy tűnik, hogy ez volt az az év, amikor a klímaváltozás kérdése és a klímakatasztrófától való rettegés betört a mainstream gondolkodásba, és elkezdett a politikai diskurzus és a közbeszéd középpontjába kerülni. Nem véletlen, hogy a Time magazin Greta Thunberget választotta az év emberének, a híreket dominálták a klímasztrájkok, klímatüntetések, hogy az Európa parlamenti választásokon taroltak a zöld pártok, Amerikában óriási politikai viták vannak a Green New Deal programról, és a vállalatok is egyre másra jönnek ki a saját zöld programjaikkal, úgyhogy úgy tűnik legalábbis, hogy valami szempontból különleges volt ez az év, de hogy ez tényleg így van-e, és hogy merre tarthat a klímamozgalom és egyáltalán a zöld gondolkodás. Arról Mező János Bálinttal, a Greenpeace Magyarország igazgatójával, és Miketz Dániellel, a nemrég még az MTA alá tartozó Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatójával fogunk beszélgetni. Szervusztok!
Sziasztok!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Először azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy tényleg valami különleges dolog történt így a klímaváltozás témája és a zöld mozgalom szempontjából 2019-ben, vagy csak nekem tűnik úgy? János, te erről ezt hogy látod?
Különleges év volt, de nem lehet csak a 19-es évet nézni egybe. Meg kell nézni az elmúlt 15 évet. Tehát ha távról indítanék, akkor 15 éve, amikor az első klímavédelmi előadásokat tartottam, akkor az emberek szemében azt láttam, hogy feltették a kérdést, hogy mi közöm nekem ehhez, aki tartja az előadást az ő életükhöz. Miért szólsz bele az életembe? Tehát hogyha valami változott, akkor 19-ben már egyértelművé vált, hogy igenis mindenkinek köze van ehhez. Tehát, ahogy mondtad, egy nagyon szűk szakmai, szakpolitikai kérdésből az elmúlt mondjuk 4-5 évvel elmozdult egy abszolút mainstream irányba, és ennek nyilván több oka van, de az ökológiai és klímaválság az ránk robbantotta az ajtót, illetve hát nyilván ennek az okozói mi vagyunk, és nyilván egy csomó más oka is van, például, hogy láthatóvá vált a probléma itt a műanyag szennyezéstől az óceánok problémájáig, egészen a termőföld amortizációjáig. Tehát ez egy rendszer szintű probléma, ami most vált igazán láthatóvá.
Igen, teljesen egyetértek, hogy valóban vannak olyan teljesen objektív tényezők. A láthatóság például, ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy és erről beszélhetünk is, hogy a magyar zöld mozgalom esetében maga ez a láthatóság, ez milyen jelentőséggel bírt. Csak egy kicsit, ha előrébb megyünk, például nagyon gyakran Magyarországon abból lett zöld ügy, ami egy látható beruházás volt, gondolok itt mondjuk a Bős-Nagymarosi vízlépcsőre, vagy az Engő konfliktusra, amikor ugye a meccsek tetején egy NATO-lókártot akart építeni, még a szocialista és liberális kormány korában 2004-2005 környékén volt az a mozgósítás. De visszatérve a kérdéshez, itt vannak olyan politikai tényezők, amelyek befolyásolták azt, hogy 2019-ben, illetve 18-19-ben futott fel ez a mozgalom. Azt gondolom, hogy tehát rokonítható maga a klímamozgalom azzal a fajta mozgalmisággal, ami elsősorban az Egyesült Államokban kezdődött el. Ha emlékszünk arra, akkor Donald Trump megválasztása után például a tudomány védelme érdekében vonultak az utcára tudósok, akadémiai szférában mozgó emberek. És maga ez az a fajta, ahogy Donald Trump például leváltotta az ottani környezetvédelmi szervezetek, a szövetségi szervezeteknek a vezetőit. Ez bizonyos szempontból, ez a mostani klímamozgalom egy válasz is erre ebből a klímaszkeptikus politikai irányra. Azt is érdemes egyébként megjegyezni, hogy a mostani klímamozgalom kapcsán van egy olyan mozzanata ennek a klímamozgalomnak, ami pont azt mondja, hogy hinni kell a tudósoknak. Tehát, hogy a tudomány hitelessége amit megkérdőjelezett az a fajta konzervatív, klímaszkeptikus irányzat, amit Amerikában is lehetett látni. És hogy maga az a fajta, ez az iskolai sztrájk, tehát, hogy nem megyünk tanulni, amíg nem csináltok valamit, illetve ez a kivonulás, az iskolából való kivonulás, egyébként ez nem egy európai találmány, hanem ez is egy amerikai hatásra jött létre itt Európában, ahol kapott egy nagyobb lendületet.
Ugye nem lehet beszélgetni gyakorlatilag most már a klíma témáról, Greta Thunberg és a ilyen Fridays for Future mozgalom, tehát az ilyen iskolai vagy diák klíma mozgalom nélkül, és ugye már te is említetted ennek az ilyen taktikáit, de hogy ez mennyiben más, mint az amúgy évtizedek óta létező zöld mozgalom, és miért lehet az, hogy valahogy ez ért el annyi embert, vagy ez vált annyira ilyen ikonikussá?
Hát nehéz nagyon konkrét választ adni erre, de az mindenképpen benne van, hogy a gyerekek állnak ki a jövőjükért. Teljes erővel, kitartással és őszintességgel. Tehát ezek mozgalmak, nem szervezetek, nagyon nehéz bármit ráhúzni, hogy kinek az érdekében cselekszenek, hiszen a saját jövőjük érdekében cselekszenek. Nagyon fontos volt, amit Dániel mondta, nem csak a fiatalok radikalizálódtak, a tudósok is radikalizálódtak. Tehát az elmúlt, most már azt kell, hogy mondjam, 40 évben nagyon-nagyon komoly vészjelzéseket adtak, és itt most nem Rahel Carson német tavaszára gondolok feltétlen módon, hanem az első jelentésekre. Ekkor kerültek mondjuk az Amerikai Egyesült Államok elnöke asztalára, hogy a széndioxid kibocsátás alapvetően az emberi civilizáció létét fenyegeti az ilyen mértékű növekvény és a globális hőmérséklet növekedés. És nyilván itt nem beszélünk a biodiverzitás csökkenésről és a különböző ökológiai szolgáltatások veszélyeztetettségéről, de hogy nagyon eldurvult a helyzet az elmúlt 50 évben, és ezek a szigetszerű problémák rendszer szintűvé váltak, és a tudósok, akiket nem hallgattak meg a politikusok, azok egyre hangosabban és egyre inkább összefogva mondták, hogy az a társadalmi gazdasági modell, amit most ugye a GDP növekedésre alapoztunk, tehát egy véges ökológiai rendszerbe, ahol az erőforrások végesek, egy állandó végtelen növekedést generálunk. Ez alapvetően a társadalmi rendszerünk összeomlásához fog vezetni.
Tehát a kérdés az továbbra is az, hogy miért egy ilyen fiatalos jellege van ennek a mozgalomnak, hogyha...
Egyrészt az, másrészt meg, hogy tehát tényleg ugye a zöld mozgalom az egy, most már azért elmondható, hogy egy nagyon régi mozgalom, az ilyen kifejezetten az ilyen klímaváltozással kapcsolatos mozgósítás is már legalább 10 éve egy ilyen nagyon komoly mozgalmi rendszerben működik, nagyjából a 2009-es koppenhágai ENSZ klímacsúcs óta, vagy akkor lett ez látványos, de miért, hogy kicsit úgy tűnik nekem, aki azért valamennyire követtem ezt a mozgalmat, hogy így, hogy bár volt egy folyamatos mozgalmi tevékenység, meg folyamatos tüntetések, és akkor egyszer csak mégis Greta Thunberg arcával, meg ezzel a gyerekek által vezetett klímasztrájkokkal törte át így a közvélemény üvegfalát ez a kérdés kvázi annyira, hogy érezhetően jobban érdekli az embereket ez a kérdés, mindenkinek a tudatának így az előterébe került.
Hát egy kicsit szétbontanám, hogy egyrészt az, hogy fiatalok vannak persze, ez... Ugye van, hogy érdekes, hogy a Magyarországon azért már kicsit megszoktuk a politikában az, hogy van egy ilyen generációs elem, tehát mindig van egy generációs törekvés, de ez a zöld mozgalomban ez egy újdonság. Ugye azért is jelentett meg ez a generációs elem, mert hogy azt mondják az iskolások, fiatalok, hogy az idősebb generáció felelőtlensége miatt kerültünk abba a helyzetbe, amiben vagyunk. Tehát, hogy itt a felelősség kérdésében is felmerül az, hogy akkor van egy fiatalabb, meg egy idősebb generáció. A hatás tekintetében azért fontos az, hogy valahol fiatalú gyerekek vannak, hiszen ők önmagukban megjelenítik a jövőt, hiszen ők lesznek azok, akik később lesznek felnőttek. Tehát alapvetően hozzájárul az ifjú korhoz egy hitelesség, hiszen ő még nem feltétlenül képvisel valamilyen pártos érdeket, hanem a jövőt képviseli univerzálisan. Ezzel szokták egyébként szembeállítani azt, hogy mondjuk nincsen tapasztalata, de hogy ez a önmagában a fiatalságnak van egy erős ereje, és hogyha ez megjelenik képeken, tehát azt látjuk, hogy fiatalok, gyerekek tüntetnek, akkor az még erősebb tud lenni, egy még erősebb üzenettel bír. És az, hogy hogyan kerülnek ugye bele gyerekek egy ilyen mozgalomba, itt az az érdekes, hogy a Magyarországon is az volt jellemző az zöld mozgalomra, hogy akik bekerültek, és most ez egészen igaz a 80-as évekre, nekik volt egyfajta ilyen természettudósi, mérnöki hátterük. Mert ugye a bősnömösi vízlépső kapcsán is vízügyi mérnökök beszéltek először arról, hogy akkor ennek milyen kockázatai lehetnek. Ökológusok, biológusok mondták azt, hogy milyen hatással lehet akár a sziget közre, vagy a különböző biodiverzitásra az, hogyha létrejönnek ezek a beruházások. Most viszont a belépési költsége alacsonyabb egy-egy ilyen mozgalomnak, tehát nem feltétlenül kell az, hogy valaki megismerkedhessen ezekkel a kockázatokkal úgy, hogy akkor neki van valamilyen szakmai háttere, hanem bizony ez a korosztály már sokkal képes átvenni az üzeneteket, a formákat, a transzparens szövegeket, a figyelemfelhívó kampányoknak a stratégiáját, közvetlenül a más országban élő évfolyamtársaktól. Tehát ugye ilyen szinten a mozgalom diffúziójához nem feltétlenül kell egy olyan fajta szakmai tudás, mint ami az korábban fontos lehetett, hanem képes ez a fajta horizontális kommunikáció a fiatalok között, ez közvetlen, és ezért lehetséges az, persze, ez kell valamilyen tudást, tehát azért kell tudni mondjuk angolul, vagy kell tudni, hogy, hogy hol kell keresni ezeket az információkat, de sokkal könnyebb bekapcsolódni így egy ilyen nemzetközi mozgalomban, mint korábban. Ezért is lehet az, hogy ennyire gyorsan terjednek ezek a fajta, ugye a tüntetéseknek az üzenetei, a különböző kellékek, az a fajta érzés, vagy az a fajta figyelemfelhívási eszközök, amiket használnak. Ugye gondoljunk arra, hogy Budapesten is milyen ötletes transzparenseket lehetett látni, és ezért nem érdemes emögött valamilyen fajta szándékosságot keresni, hogy azt sokan teszik egyébként a politikában, hogy akkor na kik azok, akik kihasználják, vagy mozgatják ezeket a fiatalokat.
Beért egyszerűen egy társadalmi érés, egy folyamat, és azt kell látni, hogy teljesen átalakították az erről való beszédet is. Tehát az ökológiai válságról, klímaválságról, erről mint krízis beszélnek. Válság, ami alapvetően befolyásolja az életünket, és hogyha nem oldjuk ezt meg, akkor nem lesz egy biztonságosabb, zöld, fenntartható jövőnk. Tehát én is, aki tényleg 20 éve foglalkozom ezzel, figyelek nagyon, amikor a fiatalok beszélnek erről. Nincs nagy korkülönbség köztünk, de az a 20 év az pont arra elég, hogy ők sokkal bátrabban, bizonyos értelemben sokkal pontosabban beszélnek a válságról, és azt mondják, egyébként az itthoni Fridays for Future vezető is, hogy a megoldásokat és a szakpolitikákat azokat találják ki a tudósok és a szakpolitikusok. Mi azt mondjuk, hogy ez a fajta társadalmi modell, ami kitermelte a problémákat, ez biztos, hogy nem megy. Tehát, hogy ebben van egy nagy szemléletváltás, és ebben nyilván benne van az az ökológiai válság, amit érzünk már a bőrünkön. Tehát az elmúlt 10 év, ugye mondjuk folyamatosan, hogy na most ez volt a legmelegebb év, na most ez volt a legmelegebb év. Érezzük az invazív fajokat térről, poloska invázióról beszélünk, de más rovarfajokról is beszélhetnénk. Tehát az emberek érzik, hogy az asszályos időszak egyszerűen most már februárban megjelent, tehát olyan, amit a Kárpát-medencében igazán nem láttunk, nem tapasztaltunk még. Tehát ez a fajta érzékelés, percepció összeért azzal, hogy a fiatalok otthon és az iskolában elkezdtek egy egészen új nyelven beszélni erről a problémáról.
Említetted, hogy ugye ennek a Fridays for Future mozgalomnak ugye Magyarországon is van gyakorlatilag ilyen szervezete vagy sejtje, ahogy a kicsit talán egy generációval idősebb és egy kicsit talán radikálisabb eszközökhöz nyúló Extinction Rebellion nevű mozgalomnak is van. Mi a struktúrája ennek a mozgalomnak, meg mennyire látszik szervezetnek, meg mennyire van összeköttetés a különböző ilyen sejtek vagy országos csoportok között, vagy egyszerűen csak fiatalok azt gondolták, hogy akkor ők megcsinálják a magyarországi Fridays for Future Facebook oldalt, és akkor mostantól ők azok.
Pontosan így indult. Te vagy a mozgalomkutató kezdve.
Köszönöm. Arról nekem nincs információm, hogy hogyan történik mondjuk a koordináció a nagy mozgalommal, mert azért nyilván vannak olyan arculati elemek, amelyek megosztásra kerülnek, tehát hogyha valaki megnézi a magyar Fridays for Future-nek a Facebook oldalát például, akkor ugye ugyanaz a logó van, mint amit használ a nagy mozgalom. Tehát, hogy ez feltételez egy ilyen koordinációt, de valami az én tudásom szerint is arról van szó, hogy egyszerűen összejönnek fiatalok, vagy kevésbé fiatalok, tehát azokat, akik azt gondolják, hogy ez egy fontos ügy, és aztán elkezdik koordinálni itthon például Magyarországon ezt a munkát. Nekem arról pontos információm nincsen, hogy például annak kijelölése hogyan történik, hogy akkor mikor van egy globális klímasztrájk, tehát annak a meghatározása. Annyit tudok csak, hogy azért a május 24-i tüntetés azért azt időzítették az európai parlamenti választásokhoz, tehát mint hogyha ott lett volna egy ilyen tudatosság, hogy akkor azért legyen egyfajta nyomásgyakorlás a politikusokon, hiszen azért azt gondolom, hogy ezek a mozgalmi szerzők belátják azt, hogy itt egyszerűen nem egyszerűen csak életmódváltásról van szó, tehát hogy akkor most viszem magammal a kis szütyümet, amikor zöldséget veszek, vagy műanyag szatyorba teszem, hanem azért a figyelemfelhíváson túl, vagy egy ilyen alternatív fogyasztási minta propagálásán túl azért politikai nyomásgyakorlásra is szükség van. Tehát számomra ezt mutatja azt, hogy egy ilyen időpontot választottak. Visszatérnék ahhoz, amit korábban mondtam, amit a mozgalmak diffúziója, hogy mennyire megkönnyíti az a horizontális kommunikáció. Én azt gondolom, hogy ezeknek a mozgalmi fiók szervezeteknek a megalkotása vagy megalapítása is sokkal egyszerűbb, hiszen átvéve az arculati elemeket, ami tényleg csak egy profilkép vagy egy háttérkép, könnyű megalkotni úgy egy helyi csoportot, és ez nem feltétlenül csak egy ország, lehet egy város is, ahol létrejön mondjuk a Fridays for Future-nek egy csoportja, hogy nem szükséges egy ilyen központi koordináció. Általában egyébként a szártasságban lehet mondani, hogy már azokat a 90-es évek végén ez jellemző volt, hogy akkor még az ilyen levelező listák vagy üzenő falak, azok segítették a mozgalmak szerveződését, hiszen számukra sokkal gyümölcsözőbb egy ilyen hálózatos struktúra, mint egy erős hierarchizált szervezet, amelyik kevésbé rugalmas és nem képes felhozni, vagy magába beereszteni azokat az energiákat, amelyek megjelennek helyi szinten.
Szerintem hívd meg őket, Dénes, és szívesen elmesélik, hogy működik belülről ez a mozgalom. Tök fontos, hogy ez mozgalom. Tehát ez nem egy szervezet, nincs igazából jogi személyisége. Ahogy én látom, így kicsit kívülről, kicsit belülről, az, hogy egyszerűen Levi, Hanni és Petra kiment a parlament elé február végén, és azt mondta, hogy akkor elindul a magyarországi klímasztrájk mozgalom. Ők egyébként fiatal egyetemisták, aztán később csatlakoztak hozzájuk középiskolások is, közben bejött az Extinction Rebellion Magyarország is. Tehát ez tényleg így működik. Az, hogy ki dönti el konkrétan, hogy mikor lesz globális klímasztrájk, ezt én se tudom, szerintem Gréta is, a Gréta körül lévő fiatalok valószínű, de hogy meghirdetik, és a kommunikáció az egy fontos rész. Tehát nyilván nagyon igaz, amit mondtál, hogy ez most már nem arról szól, hogy az egyén életünket megváltoztassuk. Ez a 90-es évek retorikája vagy kerete, tehát hogy legyünk egy kicsit zöldebbek, és akkor jobb lesz minden, tehát ez a enyhén reformista attitűd. Ma már a radikális reformista attitűd is, hogy egy kicsit ezt a kapitalista világot majd zöldé alakítjuk, lépésre lépésre, már ez is megbukott, vagy megbukni látszik, és persze fontos nyilván a kibocsátás csökkentés, de fontos az adaptáció. Tehát ezt mondják a fiatalok is, hogy fel kell készítenünk a közösségeinket a klíma alkalmazkodásra, mert az látszik, hogy nagyon hamar el fog jönni az a másfél, vagy akár két fokos globális hőmérséklet emelkedés, ami egyébként itt a közép-kelet-európai régióban valószínűleg magasabb lesz.
Magyarország is részt vett ezeken a klímasztrájkokon, de szerintetek, vagy megítélésetek szerint mennyire volt sikeres így a mozgósítás Magyarországon mondjuk más helyekhez képest? Tehát ugye az elég sokan részt vettek ezen, talán még meglepően sokan is részt vettek az első ilyen nagy klímatüntetéseken. Ti ezt hogyan látjátok?
Szerintem sikeres volt, tehát hogy nem tudom, hogy a szervezők mit mondtak, én amikor ott voltam, ugye ott kutattunk, tehát az intézetünk honlapján van egy külön klímaaktivizmus kutatócsoport, ott elérhető egy kutatási jelentés, amit a második, illetve a harmadik klímasztrájkon végeztünk kérdőíves tüntetéskutatást, és az ottani eredményeknek az első ilyen jelentése az olvasható, tehát ha valakit érdekli, az nézze meg. Ott voltunk a tüntetésen, és én, ahogy belőttem, én azt gondolom, hogy 3000 körül lehettek a résztvevők, ami én azt gondolom, hogy nagyon jó szám. Sajnos Magyarországon nagyon sokan úgy érzik, hogy ha nincsenek 10 000 egy tüntetésen, akkor az ügy az félre sikerült, ez nem így van. Egyébként, hogyha valaki elmegy más országba, ott nagyon sokan örülnek annak, hogyha 50-en vannak egy tüntetésen, és sikeresnek érzik. Minden esetre ilyen, én azt gondolom, hogy mozgósítás szempontjából is hatékonyak voltak a szervezők, és hát a hatékonyságot ugye a mozgalmaknál nagyon nehéz megmérni, vagy a tüntetéseknél a hatékonyságot. Lehet, hogy közvetlen hatékonyság az az például, hogy van egy közpolitikai kimenete egy tüntetésnek, visszavonnak valami jogszabályt. Én voltam mondjuk a netadós, ugye emlékszünk arra, hogy ezt a telekommunikációs adó kiterjesztéséről szóló, stb. Ugye, ami maga a netadó volt, azt visszavonták. Itt azért a maga a kormány az kevésbé mutatkozik késznek arra, hogy részt vegyen, vagy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Egyébként a körülötte lévő véleményformálók már foglalkoznak az üggyel, tehát látszik, hogy van egyfajta hatása, de lehet egy hatása úgy egy mozgalomnak, hogy nem feltétlenül mondjuk a kormány döntésében mutatkozik meg, hanem például mondjuk az ellenzék, mint üggyel foglalkozik, hiszen egy olyan fajta politikai ügyről lehet szó, egy olyan fajta konfliktusról, amiben az ellenzék kormány logika szerint az ellenzék azt gondolja, hogy ebből neki szavazata lehet, és ilyen szempontból szerintem hatékony vagy sikeres volt már most a klímamozgalom. De hogyha ami a mozgalom szempontjából fontos, és egyébként az adatok is ezt mutatják, amikor a résztvevők motivációira kérdeztünk rá, hogy a figyelemfelkeltést tartották fontosnak, ez is, én azt gondolom, hogy ebben is lehet érdeme a mozgalomnak. Persze itt nehéz azért szétszárazni azt, hogy minek van hatása például a közvéleményre, vagy az, hogy a közvélemény hogyan viselkedik. De például aztán csináltunk egy, ami szerepel egyébként ez az adat is ebbe a kutatási jelentésbe, egy országos reprezentatív felmérést, és ott például az látszott, hogy a műanyagmentes júliusnak azért volt, vagy lehetett hatása. Kb. 20% mondta azt, hogy figyel arra, hogy azért sok műanyagot szemetet ne termeljen. Bár ugye nincsenek idősoros adatok, lehet, hogy ez korábban is magasabb volt. De abban, hogy a közbeszédet megváltoztatja egy mozgalom, abban, ha nem is közvetlenül, de hosszú távon lehet hatása és érhet el eredményeket.
Igen. Nem érdemes sokáig a számokról beszélni, de az fontos, hogy egy felfelé menő trendet látunk. Tehát először mondjuk a március 15-i klímatüntetésen volt 500 ember, a május végén már volt 3000, aztán a szeptember végén már 6-8000. Rá két hónapra nyilván egy hidegebb időben már csak 3-4 ezer ember ment ki, de közben azt látjuk, hogy a vidéki aktivitások száma is jelentősen nő, tehát hogy eleinte egy-két városban, aztán 10-15, most már 15-17 vidéki városban is voltak klímasztrájkok. Megnézzük, nyilván majd az is kiderül pár év múlva, hogy a klímasztrájk mennyire volt hatékony a közbeszéd befolyásolására, egyáltalán a közpolitikai gondolkodás befolyásolására, de azt látjuk, hogy Európa szinten, világszinten, hogy a klímasztrájk, ahogy Dénes mondtad, az egyik legfontosabb szó lett, az, hogy sorba jelentik be a városok és államok a klímavészhelyzetet, az, hogy például az önkormányzati és előtte az Európa Parlamenti választások egyik legfontosabb témájává emelkedett a klímaválság ügye, az ökológiai válság ügye, ez mind szerintem ennek a nemzetközi mozgalomnak köszönhető, vagy ennek is köszönhető.
És a magyar közvéleményben a klímaváltozáshoz való hozzáállás az hogyan változik, vagy az szerintetek így alakult így az elmúlt évben, vagy években ezeknek a mozgalmaknak, meg a különböző eseményeknek a hatására, vagy bárminek a hatására?
Itt azért egy kettős hatás van, tehát a mozgósításnak is kedvez, hogyha már van egy olyan hangulat, vagy van egy olyan közbeszéd, amelyik egy ilyen lehetőséget nyit meg a mozgalom előtt, hiszen hogyha sokan már gondolkodnak azon, hogy itt valami nem stimmel. Ugye beszéltünk arról, hogy az invazív fajok az, hogy az asszály, tehát hogy már látják az emberek annak, hogy ennek tényleg ez itt van nálunk a klímaválság, akkor egy mozgósítás, hogyha már valakiben van egy ilyen aggodalom vagy sérelem, akkor egy mozgalom segíthet azt, hogy ő artikulálni tudja ezt a fajta politikai sérelmet, vagy ezt a fajta aggodalmat egy tüntetési eseményen, és hát azért vissza pedig a maga a tüntetés pedig a nyilvánosság számára még több információt ad arról, hogy akkor ez egy probléma, hiszen mások is megmozdulnak. Én azt gondolom, hogy egy mozgalom szempontjából például azért az lényeges, hogy ugye ezt úgy hívják a mozgalomkutatásban is, hogy ez a keretezés, hogy maga azt a problémát, az hogyan keretezés. Szerintem az Magyarországon a klíma kapcsán vannak olyan közkeletű megállapítások, amelyeket jól fel tud használni egy ilyen mozgalom is ahhoz, hogy elérje a célját. Ha csak arra gondolunk, hogy például egy ilyen helyzetben, hogy akkor mikor volt utoljára fejekarás, ugye ez nagyon Ez egy nagyon régóta létező dolog így Magyarországon, az emberek erről beszélnek, és egy mozgalom ugye az képes arra, hogy azokat a fajta aggodalmakat, amelyek nem találkoznak azzal, hogy akkor klímaválság van, egy olyan keretbe tudja tenni, hogy még több ember számára érthetővé tegye, hogy miről van szó, és akár lehetővé tegye azt, hogy ők is tudjanak csatlakozni egy-egy ilyen mozgalomhoz. Mert annak ellenére, hogy persze valahogy a horizontális kommunikáción keresztül egy korosztályban jól tudott terjedni ez a fajta mozgalmiság, a szervezetek, azok a kulturális kódok, amelyek úgyhogy elmentünk erre a budapesti tüntetésre, akkor azért egy kis különbséget talán akár, én 15-én egyébként Bécsben voltam a klímatüntetésen, ott kutattunk, akár Bécsbe is lehetett volna. De azért egy mozgalomnak azért azt számba kell venni, hogy vannak olyan helyi sajátosságok, hogy nem lehetnek túl erősek a belépési költségek a kulturális kódok miatt, hogy ne tudjon ehhez csatlakozni egy akár a magyar átlag, vagy az, ami a magyar emberek számára megszokott keret. Tehát ilyen szempontból, hogyha arról van szó, hogy van egy magyar kontextus, és van egy nemzetközi klímamozgalom, akkor ezt a kettőséget érdemes egyébként figyelembe vennünk, már csak azért is, mert hogyha visszatérünk most itt a 2000-es évekre, nem tudom, hogy hallgatók, vagy ti emlékeztek, ugye beszéltem már az Engő konfliktusról, ugye ez a nagy, úgy hívják, hogy vagy úgy hívták akkoriban, hogy az a globalizáció kritikus mozgalom, ott is voltak olyan problémák, hogy valahogy a nemzetközi mozgalom és például Kelet-Európa vagy a magyar kontextus között azért voltak olyan különbségek, hogy nehéz volt létrehozni azt, vagy lehetővé tenni, hogy sokan belépjenek ebbe a mozgósításba.
Ott voltam a Blobkrit mozgalom elején itthon, a Porto Alegrei folyamat, mi is sokat beszélgettünk 2000-es évek második felében erről, az Engőn is, teljesen más most a helyzet. Tehát ha a közönyi kutatásokat nézzük, akkor gyakorlatilag egy ilyen 5 év alatt az eltolódás az nagyon nagy. Gyakorlatilag egy ilyen 5.-6. helyről, tehát a klímaválság, mint legfontosabb probléma, az emberek érzékelésének az első-második helyére került. Tehát, hogy a klímaválság, ami miatt aggódik, ami miatt szorong, amit az életében egy fontos problémának tart, gyakorlatilag ilyen munkanélküliség, gazdasági válság szintjén van most, ami mindig az egzisztences félelem, az mindig egy nagyon fontos félelem, és tulajdonképpen teljesen jogosan az egzisztenciás félelmek közé került be ez. Hogyha a magyar számokat nézzük, ti is csináltatok Dénes idén kutatást, mi is minden évben csinálunk. Gyakorlatilag a magyar lakosság 80-90%-a azt mondja, hogy a klímaváltozás egy nagyon jelentős probléma, és körülbelül ugyanennyi százalék mondja azt, hogy ezt az emberiség okozza a fosszilis energiahordozók elégetésével, a széndioxid szint növekedésével. Egy 10% mondja azt, hogy inkább természetes okai vannak, és itt beszélgettünk korábban a klímaszkepszisről, nagyon kevés a klímaszkeptikusok aránya Magyarországon, és mondjuk főleg Amerikához képest, tehát egy 5%. Tehát gyakorlatilag azoknak az aránya jelentősen nőtt, aki szerint ez jelentős probléma, vagy a legfontosabb probléma. Ott még Közép-Kelet-Európában nyilván a politikai aktivitás egy kicsit alacsonyabb, ahogy Dániel mondtad, mint Nyugat-Európában. Ott még van tennivaló, vagy elmozdulnivaló, hogy én a személyes életemben mit tudok tenni. Teszek-e? Vagy felelős vagyok-e? Nagyon kevés mondja azt, hogy aktív, cselekvő, képes emberként, szabad állampolgárként tudok tenni ennek a folyamatnak a lassításáért, megakadályozásáért. Nyilván egy globális problémáról van szó, de azért közösségi cselekvéssel nagyon sok eszköz van a kezünkben.
Az egyébként jellemző nem csak a klímaügy kapcsán, hogy a magyar lakosság, még azok körében is, akik egyébként részt vesznek a politikában. Tehát ugye, ahogy szokás ezt a politikai részvétele foglalkozó kutatók ezt kérdőbe föl szokták tenni, hogy részt vesz a tüntetésen, aláírt a petíciót, bojkottált a terméket, stb. Még azok is, akikre jellemzőek ezek a részvételi formák, az ő körükbe is az a fajta bizalom, hogy ők kompetensek, hogy képesek, hogy a cselekvésük az számít, az általában nálunk alacsonyabb. Tehát, hogy van egy ilyen kettőség, még hogyha sikerül is ugye, valakiket fejlődni arra, hogy érdemes részt venni, sajnos van egy ilyen gát, hogy sokan azt gondolják, hogy még ha részt is vesznek a politikában, akkor az ő szavuk az kevésbé számít, nem tudják befolyásolni azt, hogy akkor a kormányok vagy akár a politikusok mit fognak tenni.
Viszont az is egy ilyen viszonylag új folyamat a magyar politikában, vagy ami szintén nagyjából idén indult, hogy megjelent az a fajta, hát ha nem is az a fajta ilyen klímaszkepticizmus, mint ami az Egyesült Államokban jellemző a jobb oldalra, de hogy valamiféle ilyen furcsán kritikus hozzáállás ehhez az egész, meg ilyen gyanakvó hozzáállás ehhez az egész mozgalomhoz, ugye főleg a jobboldali sajtóban, vagy a kormánypárti sajtóban, ugye már kialakultak ezek az ilyen hívószavak, hogy a klímahiszti, meg a görögdinnye, politika arra utalva, hogy ez egy ilyen, igazából egy ilyen újra csomagolt szocializmus, és valami ilyen globális kommunista összeesküvés, míg talán korábban a környezetvédelem témáját lehetett egy ilyen, majd a kormány szempontjából, meg a jobb oldal szempontjából egy ilyen technikai, szakpolitikai kérdésként kezelni, most már ez érezhetően átpolitizálódik, és a magyar jobb oldal még nem igazán tudja, úgy tűnik, hogy mit kezdjen vele, de ugye Európában sok más helyen meg már inkább beleállt ebbe az ilyen klímaszkeptikus irányba. Szerintetek ez merre tart ez a trend, vagy ez még jobban polarizálódni fog ez a téma, és még jobban átpolitizálódik, és egy olyan ügy lesz, ami annyira megosztja a társadalmat, hogy így nem is lehet igazából értelmesen beszélni róla, vagy nem erre tart ez a trend?
Amit lehet kiolvasni abból, amit Orbán Viktor legutóbb mondott, hogy talán a kormány majd azzal, illetve hogy a jobb oldal majd azzal próbálkozik, hogy szembeállítsa azt, hogy ez az ügy, ez valami középosztályi dolog, és akkor ne a szegények fizessenek rá arra, hogy akkor klímabarát szakpolitikákat szeretne az EU is bevezetni. Tehát, hogy ez lehet egy ilyen szembeállítás, amivel próbálkoznak. Ami ugye azért lehet problémás, mert akkor meg a saját középosztályi szavazóit bizonytalítja el, hogy akkor akik számára egyébként a például már az említett adat, hogy amikor megnéztük, arra is rákérdeztünk, hogy mennyire műanyag kibocsátás kapcsán mennyire tudatos az állampolgár, ott például nem volt különbség ellenzéki meg kormánypárti szavazó között. A másik pedig az, amit azért fontos megemlíteni, hogyha a jobb oldal és a környezetvédelem kapcsolatáról van szó, például a 90-es években a legzöldebb párt az az MDF volt. Tehát, hogyha most itt tüntetések kapcsán, amit egyszer megnéztem, egyszerűen azért, mert az akkori bős nagy marosi 90-es évek ügyekben még ők tüntettek együtt, akár szlovákiai és cseh zöld szervezetekkel együtt. És egészében véve egyébként a magyarországi jobboldalnak elsősorban a Duna mozgalom miatt van egy erős zöld hagyománya. Tehát, hogy itt ez nem úgy néz ki talán, mint az Egyesült Államokban. Ráadásul ugye a megóvás, a védés, konzerválni valamit, az egy konzervatív érték. És ez ugyanúgy egyébként azonosítható például, ha már szóba került a zengő ügy, tehát ott is a magyar tájnak a védelme, az, hogy az úgy nézzen ki, úgy hagyjuk unokáinkra, hogy mi is örököltük, ez ugyanúgy lehet egy abszolút egy konzervatív vagy egy jobboldali gondolkodásban létezhet. Tehát, hogy itt azért nem teljesen egyértelmű, hogy egy olyan fajta álláspont kialakítható, mint ami az Egyesült Államokra jellemző. Másrészt ez, amit egyelőre lehet látni, és akkor nyilván persze a választók nagyon gyakran követik a pártjaikat, tehát hogy így a pártok tudják oktatni őket, de egyelőre legalábbis úgy tűnik, hogy azok a fajta félelmek, aggodalmak, amelyek kapcsolódnak a klímaváltozáshoz, azok nem szűkíthetőek le csak az ellenzékre.
Hát remélem, hogy itthon össztársadalmi ügy marad. Tehát jelenleg ez egy össztársadalmi ügy. Tehát hogyha nézzük a közvélemény kutatásokat pártpreferencia alapján, pártokon átível az a konszenzus, amit az előbb bemutattam, vagy amiről az előbb beszéltünk. Amit mondtál az előbb, Dénes, hogy európai meg világszinten erősödik a klímaszkepticizmus a jobb oldalon. Európai szinten nem vagyok biztos benne.
Bocsánat, csak arra gondoltam, ilyen tisztázó, hogy nem tudom, hogy ilyen közvéleménykutatási szinten láthatóan erősödik-e, de több európai jobboldali, vagy ilyen szélső jobboldali, vagy radikális jobboldali párt is beleállt egy olyan retorikába, ami inkább utánozza ezt az amerikai klímaszkeptikus szöveget, ugye az AFP Németországban például, tehát hogy vannak olyan pártok, amik így beleálltak ebbe, és Magyarországon meg ugye a Fidesz annyira nem, de közben meg a sajtó, vagy a Fidesz sajtója, vagy a kormánypárti sajtó, ez meg egy kicsit mégis.
Igen, tehát az alapprobléma az, hogy ez a probléma nem kezelhető nemzetállami keretek között. Tehát ezért nem tud Európában, Amerikában több helyen a jobboldali politika mit kezdeni ezzel a kérdéssel, én azt látom, hogy azért a mainstream politikai, jobboldali politikai erők, akik meg is próbáltak mondjuk valamiféle klímaszkepticizmussal, hogy megpróbálták a problémát egy kicsit kisebbíteni, azok azért visszakoztak az elmúlt fél évbe, évbe. Itt a Németországra is gondolok akár, és a német választásokra, ahol most már második időnként első, tehát legerősebb politikai erők a zöldek. Azt látom, hogy azért európai szinten egyértelműen azért a nagyobb jobboldali pártok inkább az ökopragmatista irány felé mennek, és én egyébként remélem, hogy a baloldali és a jobboldali pártok, a zöld pártok valamiféle konszenzusra fognak jutni, és nem csak itt akár a radikális reformista, tehát hogyan csökkentsük a kibocsátásunkat, és hogyan alakítsuk át ugye a közösségeinket, hogy képesek legyenek rugalmasan alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, hanem akár rendszer szinten milyen új társadalmi gazdasági megoldások felé tudunk menni. És ehhez viszont tényleg nemzetközi összefogásra és nemzetközi együttműködésre van szükség. Tehát itt a közlegelők tragédiájának a legdurvább esete fog bekövetkezni. Mindenki az utolsó pillanatig, most ugye tudjuk, a COP25 is így zárul sajnos, mindenki vár a másikra, hogy majd a másik tesz áldozatokat, vagy ajánl föl akár kvótákat, vagy erőforrásokat a fejlődő országoknak. Ezt nem lehet a végtelenség húzni, tehát cselekedni kell, különben itt mindenkinek a személyes érdeke, akár állami szinten, akár egyéni szinten sérülni fog. És ez egy fontos eltolódás itt is, tehát míg mondjuk 15 évvel ezelőtt azt éreztem az embereken, hogy a zöld ügy az egy abszolút olyan ügy, hogy te beszélsz egy zöld szép vízióról, de ez a te ügyed, én meg élem a saját paradigmám szerint az életemet. Ez is kezd megváltozni, és kezdenek az emberek rájönni arra, hogy az egyéni érdekeik is veszélyben vannak, ha mondjuk az ökoszisztéma szolgáltatások összeomlanak, és szerintem ez egy nagyon fontos paradigma, hogy világnézeti váltás. 10 év múlva tudjuk megmondani, hogy ez bekövetkezett-e, de izgalmas időszakot élünk.
Ugye említetted a COP25-öt a Madridban most decemberben tartott és lezárult ENSZ klíma csúcsot, ahol ugye, igen, ahogy említetted, nem, végül igazából nem tudtak semmiben megegyezni az államok, csak abban, hogy majd még azokról a vitás dolgokról, amikről most nem tudtak megállapodni, majd megállapodnak jövőre Glasgow-ban. Ezzel kapcsolatban még a tárgyalások lezárulta előtt Greta Thunberg nyilatkozta azt, hogy igazából az ő mozgalma, vagy hát ez a klímamozgalom nem ért el semmit, gyakorlatilag kudarcot vallott, mert hogy az államok nem tettek komoly lépéseket, és tényleg úgy tűnik, hogy hiába volt Madridban is több százezres tüntetés, miközben ugye az ENSZ tárgyalói, vagy az országok tárgyalói tárgyaltak. Annak ellenére, hogy van egy ilyen nagy nyomás, politikai téren nem igazán történik áttörés. Ez milyen hatással lehet erre a mozgalomra, vagy ez mennyire vetheti vissza, vagy változtathatja meg az irányát? Látni azt, hogy itt egész évben óriási mozgósítás volt, és aztán végül a globális politika szintjén, vagy a nagy politika szintjén pedig nem történt semmi.
Azzal egyetértek, hogy rendkívül kudarcos volt a madridi 25. klímacsúcs. Azt viszont nem mondta Greta, hogy kudarc volt az eddigi klímamozgalom. Azt mondta, hogy eddig nem értünk el semmit. Tehát megszerveztük, kimentünk az utcára, jelen voltunk, átalakult a közbeszéd, de a politikusok és a céges döntéshozók, akik kezében van ma jelenleg az erőforrás sok 90%-a, azok nem tettek semmit. Ezzel szerintem azért egyet lehet érteni. Még a mai napig is ott tartunk, hogy van egy párizsi klímaegyezmény, tehát kimondtuk azt, hogy az emberiség legnagyobb problémája az a klímaváltozás, amit mi okoztunk, a megoldás az energiahatékonyságban, a takarékosságban és a megújulókban van, de igazán nagy elmozdulás nem volt az elmúlt időszakban. Úgyhogy a probléma rendkívül sürgető, mégiscsak azt mondom, hogy egy kicsit lépjünk hátrébb, és nézzünk rá történelmi vagy akár szociológiai szemmel. Gyakorlatilag, ha 70 ezer évvel ezelőtt kiment az ősember a barlangból, akkor már Homo sapiens volt a domináns faj, akkor úgy nézett a világra, hogy itt van egy nagyon veszélyes természet, amit rendkívül tisztelt, ugye istenként tisztelt, le kell győznie ahhoz, hogy életben maradjon. Hideg van, vissza kell vonulni, föl kell halmozni erőforrásokat, minél többet halmozunk föl erőforrást, annál nagyobb az életben maradás esélye. Tehát gyakorlatilag ez a fajta paradigma van még mindig bennünk. Azt gondoljuk, hogy végtelen ez a rendszer, miközben nagyon végesek az erőforrásai. Tehát tulajdonképpen egy paradigmaváltásban vagyunk benne, és az a kérdés, hogy ez mondjuk egy ilyen 10-15-20 éves időtávval sikeresen végbe megye, és fölépít új társadalmi gazdasági alrendszereket, vagy föl tudunk-e építeni. Tehát ha ezt mondjuk egy egyéves időtávban nézzük, szerintem nem lehet értelmezni, hogy egy évvel ezelőtt, amikor Greta indította ezt a mozgalmat, ahhoz képest ez most sikerese vagy nem.
Végülis egy mozgalom esetében nyilvánvalóan a siker meg a kudarc is elvezet egy demobilizációhoz. Hát a siker azért, mert hogy eltűnik az elsődleges ok, amiért ki lehet menni tüntetni, vagy amit érdemes kimenni tüntetni, és a kudarc pedig azért, mert hogy nyilvánvalóan a kifáradnak az aktivisták, azt gondolják, hogy nincs értelme, úgyse változik semmi. Ami fontos, és erről talán kevesebbet beszélnek a mostani klímamozgalom kapcsán, hogy akik részt vesznek benne, azok az általános iskolások, tehát hogy tényleg egészen alsós gyerekek is benne vannak, de ugye a politikai szocializációban azt mondják, hogy ami a legfontosabb időszak az a 16-tól 20 éves korig, amikor, hogyha adott élmények érik az egyént, azok később is meghatározhatják az ő politikai viselkedését. És ebben egyébként a kutatásaink azt mutatják, hogy létezik egy a magyar mozgalomnak és a fiatalok tekintetében van egy ilyen mag, tehát akik akár a 12 hónapra visszanézve nagyon gyakran mentek ki tüntetni, ők igen, valóban azok lehetnek, akik a Kossuth téren minden pénteken elmentek a transzparensekkel. Egyrészt, hogyha van egy ilyen mozgalmi aktivista mag, akik megszerezték azokat az élményeket, amelyek egyrészt a formához kötődnek, tehát hogy tudják már, hogy hogyan kell tüntetni. Másrészt a konfliktus, az, hogy a klímaváltozás, ami nem oldódik meg ugye egyről a kettőre, és hogy látjuk még egyről az összese, de hogy a forma és a tartalomnak a tudása, ez azt eredményezheti, hogy ezek a fiatalok később is azért figyelni fognak ezekre az ügyekre, és ugyanúgy fognak szerveződni, tüntetni, szervezeteket létrehozni. És akkor, hogy még csak a magról volt szó, de az a tágabb közönség, vagy közösség, akik elmentek tüntetni, számukra is nagyon meghatározó lehet ez az élmény. És hogyha létrejön jó esetben létrejött akár egy politikai generáció is, amelynek az esetében nagyon fontos első élmények voltak ezek a tüntetések, vagy ez az ügy. És innentől kezdve azt gondolom, hogy nem lehet arról beszélni, hogy akkor elmúlik egy divathullám, vagy sokan azt érzékelik, hogy ennek nincs értelme, mert ez továbbra is egy fontos ügy és konfliktus marad a számukra. Tehát akkor is, hogyha akár a maga nagy nemzetközi mozgalom nem hoz már létre mondjuk ilyen globális klímasztrájkokat, az egyes országban létrejött almozgalmak vagy mozgalmi szervezetek ugyanúgy aktívak maradhatnak. Tehát, hogy ezt arra mondtam, hogy akkor a sikertelennek érzékeik esetleg a mozgalmárok ebben a stádiumban ezt a fajta mozgósítást vagy a kezdeményezésüket, ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy a későbbiekben nem maradna meg az ügy, és ne lennének sokan azok, akik hajlandóak tenni érte.
Akkor szerintetek 2020-ban merre haladhat tovább ez a klímaváltozással kapcsolatos mobilizálás, mozgolódás?
Hát én azt gondolom, hogy a figyelemfelkeltést azt már elérte a mozgalom, ugye erről beszéltünk korábban. Ami a nehéz, hogy az általánosabb figyelemfelkeltésen túl, akkor melyek lehetnek azok a kézzelfogható ügyek, amelyek meg tud jelenni a mozgalom. Hogyha környezetvédelemről beszélünk, ugye ez azért különleges a klíma, mert bár érzékeljük, de azért egy általánosabb dolog. Ha tegyük fel mondjuk maradjanak a fák a római mozgalomról van szó, ott akkor lehet látni azt, hogy most akkor megépült gát, vagy nem épült meg a gát. A klímamozgalom esetében, és akkor most Magyarországról beszélek, ezek az apró sikerek, ezek nagyon fontosak lehetnek azért, hogy úgy érezzék az aktivisták, hogy érdemes ezt tovább csinálni, és fel lehessen mutatni azt az egész közvélemény felé, hogy akkor itt vannak eredmények. Tehát, hogy ezeknek azoknak a megtalálás, hogy akkor hogyan lehet sikereket elérni, és hát az olyan követeléseknek a megfogalmazása, amelyek ezekhez kapcsolódnak, amely valahogyan jobban látható, mert én azt gondolom, és bár nem az én feladatom megmondani, hogy milyen stratégiát alkalmazzanak a klímamozgalmárok, de hogy az általános figyelemfelkeltés egy idő után az ki tud merülni. Tehát akkor már elvész az a fajta mozgósító erő, persze nagyon fontos, de hogy ebben a tekintetben már volt áttörés, tehát hogy én azt gondolom, hogy talán maga a mozgalom el fog mozdulni egy ilyen szakpolitikai irányba, nem tudom, ez csak egy ilyen sejtés. És ami még lényeges lehet, hogy azért a klímamozgalomra azért is, mert van egy ilyen elitellenessége, hogy akkor ti okoztátok ezt a, hogy merészelitek tönkretenni a mi jövőnket. Van egy elitellenes, és emiatt van egy ilyen politika ellenes jellege is. Viszont, hogy nem jön létre az alternatív politikai erők, tehát mondjuk egy ellenzékiek, vagy a nem mainstream, akár csak a nem mainstream pártok, és a mozgalom között valamilyen fajta kommunikáció, akkor ez a zártság azt tudja eredményezni, hogy nem talál egy ilyen, nem találja meg vagy a választói piacot a mozgalom. Erre az utóbbira talán kevesebb esély van, mert ugye arról szó is volt azért például a német zöldeknek az áttörését eredményeztette az, hogy a klímamozgalom az egy ilyen fontos ügy lehetett Németországban. De hát ezt majd meglátjuk, hogy akár mondjuk a magyar ellenzék tekintetében ez mennyire lehet fontos ügy. Az már most látszott az önkormányzati választásokon, hogy mindenki be akarta zöldíteni Budapestet, tehát hogy ez ilyen szempontból téma volt, és talán marad is 2020-ban.
Én azt gondolom, hogy a mozgalom eszkalálódni és nőni fog. Az lehet, hogy lesznek fókuszváltások. Tehát, hogyha megnézzük, hogy egy probléma megoldásához mi kell, akkor mindenképpen kell egy olyan dolog, amit probléma észleletnek hívunk. Tehát a társadalom nagy tömege gondolja ugyanaz problémának. Erről elég sokat beszéltünk eddig, tehát ez bekövetkezett. Ennek az áttörése volt idén. A második, hogy legyenek rá tudományos, technológiai vagy társadalmi megoldások. Ebbe biztos, hogy lesz fejlődés, de valódi megoldások már vannak. A harmadik az, hogy hogyan válik ez politikai akarattá. Hogyan válik ez társadalmi valóságá. Tehát ennek a politikai akaratnak a kikényszerítése az, amiben jövőre biztos, hogy nagyobb elmozdulások vagy felerősödések várhatók. Beszéltünk a következő klímacsúcsról, valószínűleg oda fog kifutni, vagy oda fog kicsúcsosodni ez a dolog. Nem egy lokális mozgalomról, és nem egy lokális problémáról van szó, mivel a probléma, amit okoztunk, az egyre nagyobb és nagyobb, tehát egyre többen fogjuk ezt érzékelni, ezért az a tippem, ezt gondolom, és ez lenne jó, hogyha ez a mozgalom is erősödne világszerte.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és kibeszéltétek velem ezt a témát, és nyilván erről még rengeteget lehet majd beszélni, és fogunk is még, úgyhogy Mező János Bálintnak és Mikesz Dánielnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nektek pedig azt javaslom, hogy olvassátok az ezzel kapcsolatos rengeteg cikkünket a Zöld Index tag alatt, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok!
Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!